Kedves gyülekezet, a nyáron több tábor volt, és azt hiszem mindannyian tapasztaltuk, hogy a különböző táborokban különböző előadások hangzottak el. Így a bibliaismereti és zenei tábornak is speciális volt a témája, és eléggé kevesen vettek részt a helyi gyülekezetből. Voltunk egy páran, de a helyi gyülekezetből nem voltak olyan túl sokan ebben a táborban. És éppen ezért szeretném az egyik témáját, hogyha közösen is megbeszélnénk, az egyik olyan témát tudnilik, a délelőtti témák a Biblia énekeiről szóltak. A Bibliában található énekről, egész Mózes első könyvétől Jelenések könyvéig, és ezt az utolsóként tárgyalt, a Bibliában található utolsó éneket szeretném, hogyha ma délelőtt közösen áttekintenénk, és ez nem más, mint Jelenések könyve 15. fejezetében a Mózes és a bárány éneke. Mindegyik ének a Bibliában csodálatos, de ennek az éneknek talán az adja a különleges voltát, hogy ez az ének ránk vonatkozik. Látni fogjuk, hogy miért. Minden korszak, minden hívő ének hatalmas tanulságú szolgált, de ez az ének kimondottan a mi korszakunkra, a mi korszakunkban élő emberekre vonatkozik, akik elfogadták Krisztust és hűséggel követik ebben az életben. Lapozzuk is fel ezt az éneket. Jelenések könyve 15. fejezete. Jelenések könyve 15. fejezetének a 2-tól a 4-ig terjedő verseit olvassuk el. Jelenések könyve 15. fejezet 2-tól 4-ig terjedő verseiben ezt olvassuk. És láttam úgy, mint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán. Láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái, és énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Nézzük meg mindjárt a felolvasott igeszakasznak az első gondolatát, a 2. verset, és ez az, amire az előbb hivatkoztam, amikor azt mondtam, hogy ez az ének nekünk szól közvetlenül. Mert mit mond ez az ige, hogy ezt az éneket majd a mennyben kik fogják énekelni? Azok az emberek, azok a Krisztusban hívő emberek és az ő útját választó emberek, akik abban az időben éltek, amikor a fenevad bélyege, neve vagy nevének száma jelentőséggel bírt. Amikor ezt rá akarták kényszeríteni emberekre, de ők nem vették fel ezt, hanem hűséggel kitartottak a Krisztus követés mellett. Tehát azokról szól, akik ebben az időben a végidején élnek, és akikről úgy beszél, hogy látta őket ugye az üvegtengernél, akik diadalmasok voltak a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán. Láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Isten hárfái. Elmondhatjuk azt hiszem mindannyian egyöntetűen, hogy a gyülekezetünkben vannak fiatalabbak, vannak idősebbek, vannak középkorúak. De én azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy beleértünk abba az időbe, hogy közülünk bárki azok között lehet, akik élve érik meg Jézus eljövetelét, és azok között lehetnek, akik diadalmasok a fenevadon, az ő bélyegén, az ő nevének, vagy nevén, vagy nevének számán, annyira közel vagyunk Jézus Krisztus eljöveteléhez. És a Biblia azt mondja, hogy ezek az emberek, akik a végidején kaptak létezést, nyertek létezést az Istentől, akik abban a kiváltságban és kegyelemben részesülnek, hogy saját szemükkel érhetik meg és láthatják meg Jézus eljövetelét, halált nem látva. Igen, ezek az emberek lesznek, akikről itt beszél az ige, és azt mondja, hogy ott állnak az üvegtenger mellett, kezükben vannak az Isten hárfái, és valamit tesznek. Azt olvassuk, hogy énekelnek. A 3. vers így kezdődik, énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét. A Bibliában az, hogy ének, az mindig azt jelenti, hogy az Istennel szerzett tapasztalatoknak az elmondása. Az Istennel szerzett tapasztalatoknak megosztása másokkal kifejezése annak, hogy mit éltem át, hogy ismertem meg az Istent. Tehát hadd mondjuk ki egészen hétköznapi nyelven, hogy ez az ének, amit majd a végidő hívői, győzői a mennyben énekelni fognak, ez nem egy olyan ének lesz, hogy majd ott sorba állnak az üvegtenger mellett, és kiosztják a kottákat, és akkor ott el fogják énekelni. Ez nem egy ilyen ének lesz. Hanem az itt megszerzett tapasztalatoknak az elmondása, és ezzel dicsőítik az Istent. Mert megismerték őt egész különleges módon. Mindjárt rátérünk, hogy milyen módon. És nézzük meg, azt olvassuk itt a harmadik versben, hogy ennek az éneknek az a neve, hogy a Mózes és a bárány éneke, majd rá fogunk erre térni, hogy ez miért a Mózes és a bárány éneke, de azt mondja, hogy ennek az éneknek van egy refrénje, vagy azt lehet mondani, hogy van egy tömör összefoglalása. És ennek az éneknek az a lényege, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. És utána folytatja még tovább, de ez a lényege, ez a tömör lényege. És most kérdezni szeretnék valamit, de gondoljuk meg a választ, hogy ez az ének Mózestől vagy Jézustól hol van lejegyezve, akár Mózes öt könyvében, vagy négyben, ugye a másodiktól az ötödikig terjedő könyvekben, vagy akár valamelyik evangéliumban Jézustól. Ez az ének nincs lejegyezve. Tehát ez nem egy olyan ének, ami van egy-két soros gondolat, és akkor ezt visszaidézik, ami le lett volna Mózes szájából jegyezve, vagy Jézus szájából jegyezve, és ezt majd ott ők is eléneklik, ugye akik diadalmasok a fenevadon, vagy az ő nevén képén, tehát akik a végidő győzői. Tehát ez nem egy ilyen ének, hogy valamit szóról szóra megismételnek, hanem mit mondtunk, az ének az a tapasztalatoknak az összessége. És amikor azt mondja a Biblia, hogy a végidő hívői, a végidő győzői a Mózes és a bárány énekét éneklik, akkor ezzel azt mondja ki a Biblia, hogy a végidején élő hívő emberek olyan tapasztalatokat fognak az Istennel szerezni, mint amilyet Mózes szerzett, és mint amilyet Jézus Krisztus szerzett. Tehát az Jézus és a Mózes tapasztalataihoz hasonló tapasztalatokon mennek keresztül a végidő hívői, és ezért mondhatjuk ezt a Mózes és a bárány énekének, mert Mózes is, Jézus is ilyen oldalról is megismerte az Istent, az Atyát, tehát ezt saját tapasztalatukból mind-mind el tudják mondani. És éppen ezért a mai délelőtt folyamán azt szeretném, hogyha megnéznénk, hogy Mózesnek és Jézusnak az életében hol vannak ezek a közös tapasztalatok, amelyeket mind a kettő megszerzett, mind a két személy megszerzett, de ezekre csak röviden szeretnék utalni, nagyon röviden szeretnék ezekre utalni, mert utána szeretném, hogyha minden egyes alkalom után kitérnénk arra, hogy a végidő hívői milyen módon kell, hogy ezeket a tapasztalatokat megszerezzék. Tehát erről szeretnék szólni a mai délelőtt folyamán, és szeretném azt elmondani már előre, hogy 5 pontban szeretném ezt összefoglalni. Tehát 5 olyan közös területet szeretnék megemlíteni, amelyben Jézusnak és Mózesnek közös tapasztalatai voltak, és hadd mondjam, hogy amit nekünk, mindannyiunknak el kell érnünk. El kell érnünk, ha énekelni akarjuk a Mózes és a bárány énekét. Nézzük meg először mindjárt az első tapasztalatot, ami Mózes és Jézus életében is jelenlévő tapasztalat volt. Az elsőt Mózesről szeretném megjegyezni, és szeretném, hogyha megint közösen próbálnánk gondolkodni, szerintetek Mózes életében melyik volt a legnagyobb döntés? Ugye egy ember, Mózes 120 évet élt ezen a földön, szerintetek Mózes életében melyik volt a legnagyobb döntés? Ugye állandóan döntéseket kellett neki is meghozni, szerintetek melyik volt a legnagyobb súlyú döntés Mózes életében? Akinek van gondolata, nyugodtan mondhatja. Tehát melyik volt a legnagyobb? Szerintem az volt a legnagyobb döntés Mózes életében, amikor 40 éves kora körül választania kellett, hogy Egyiptom uralkodója lesz, vagy pedig az Isten népével való együttnyomorgást vállalja. Miért volt ez a legnagyobb döntés? Mert ennek olyan volt a hordereje, hogy valaki vagy a világ első embere lesz, a leggazdagabb embere, a világ uralkodója szinte, vagy pedig rabszolgasorsban él. Óriási döntés volt. Szeretném megkérdezni, hogy Mózesnek miért kellett ezt a döntést meghozni, miért nem lehetett összeegyeztetni a kettőt? Miért nem lehetett összeegyeztetni? Miért nem lehetett uralkodó úgy, hogy közben az ő hitét is maradéktalanul meg tudja őrizni? Miért nem lehetett a kettőt összeegyeztetni? Azért, mert Egyiptom uralkodójaként részt kellett volna vennie olyan istentiszteletekben, bálványistentiszteletekben, meg kellett volna előttük hajolni, ami az Isten szolgálatával összeegyeztethetetlen. De Mózes nem mondhatta volna, hogy színből megteszem, de a szívemben mást gondolok. Színből megteszem, most ez a helyzet, ilyenek a körülmények, és mennyi jót tudnék tenni a népemnek. Mennyi előny származna belőle, rabszolgasorban élt a nép. Ha ő uralkodó lenne, könnyíthetett volna az egész nép sorsán. Hatalmas előnyökkel járhatott volna ez. De mit olvastunk? Ő választotta az Isten népével való együttnyomorgást, inkább, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Csak le kellett volna borulni, színből, de nem, meghozta ezt a hatalmas döntést. Egy egész rövid kérdés. Szerintetek Jézus életében, akinek szintén az egész élete tele volt hatalmas döntésekkel, hol volt jellegében hasonló döntés? Mózes döntéséhez hol volt Jézusnak hasonló döntése? A pusztai megkísértéskor, ugye? Amikor Sátán azzal kísértette, hogy nem kell ezt a mérhetetlen áldozatot meghoznod. Nem kell. Az egész világot neked adom. Én lemondok róla. Csak egy dolgot tegyél meg. Borulj le és imádj engem. De az egész világot neked adom. Igen, döntés. Jézus is meghozta a döntést. Mózes is meghozta a döntést. És itt szeretnék egy pillanatra azért megállni, mert Sátán hatalmas nagy cselvető. Sátán azt hiteti el az emberrel, és most a végidején ennek különös jelentősége van, mert nekünk is dönteni kell, mindjárt majd rá fogunk térni erre is, nekünk is döntenünk kell, de Sátán azt próbálja az emberrel elhitetni, hogy a célhoz fogunk jutni. Lehet könnyebb utat is választani. Nem kell mindig a legnehezebb úton menni, nem kell mindig azt a sok áldozatot meghozni. Egy picit csak meg kell hajolni, mert a körülmények most ilyenek, de a célhoz fogsz jutni. De mi a hatalmas nagy cselvetés ebben? A váltó egy picikét elállítódik, egy milliméterrel csak, de ez kilométerek múlva mit fog eredményezni? Egészen más utat fog eredményezni, és a céltól teljesen el fog vezetni. És szeretném ezek után azt megkérdezni, hogy szerintetek, a vég idején élő, hívő embereknek mi lesz a legnagyobb döntés, amit majd meg kell hozniuk? Mi lesz az a legnagyobb döntés, amiben a Mózeséhoz és a bárányéhoz hasonló döntésre el kell jutniuk? Amikor az a helyzet lesz, hogy se nem adhatnak, se nem vehetnek, a hűséges kiállásnak következményei lesznek, és nem akármilyen következményei. Sátán mivel fog hitegetni? Válaszd a könnyebb utat. Hát most ez van, hát csak színből, csak formából. És látszólag tényleg könnyebb útnak ígérkezik. Az más kérdés, hogy amikor az ember elindul azon az úton, egy idő után azt fogja találni, hogy a szája kavicsokkal telik meg, és az a pusztulásba menő út. De Sátán mégis ezzel fogja hitetni az embert, és az embernek meg kell hozni a döntést. Mit választok? Választom az Isten népével való együttnyomorgást, vagy pedig a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Lehet, hogy ideig óráig könnyebbséget jelent, de utána a pusztulásba menő út. Igen, a legnagyobb döntést kell meghozni, a legnagyobb döntést. De szeretnék itt egyetlen egy kérdést föltenni. Szerintetek mi az útja annak, hogy a legnagyobb horderejű döntésben helyesen tudjunk dönteni? Mikor fogunk tudni akkor helyesen dönteni? Mi az előfeltétele? Az akkor fog majd eldőlni, hogy ki fog hűségesen kiállni és az Úr mellett dönteni? Nem. Hanem ez most dől el. Mert ha mi a mostani, a hétköznapjainkban, a döntéseinkben megalkuszunk, amikor tudjuk, mi a helyes, de engedményeket teszünk, mert most pillanatnyilag, esetleg így vagy úgy, tudom, mi a jó, de megalkuszunk itt is egy kicsit, ott is egy kicsit megalkozunk. Szerintetek meg lehet majd a végidő legnagyobb döntését hozni úgy, hogy az életünk korábban tele volt megalkuvással? Semmiképpen. Éppen ezért, hogy mi is meg tudjuk hozni ezt a horderejű döntést, nekünk már most kell erre felkészülnünk. Hadd mondjam, megint az ének nyelvezetén szólva, nekünk az éneket most kell tanulni, a szólamokat most kell tanulni, most kell megtanulnunk az éneket, hogy majd ott együtt a karban el tudjuk énekelni a már az egész megtanult éneket. Most kell a tapasztalatokat szerezni, hogy a végidején meg tudjunk állni, és majd az üvegtenger mellett ebben a hatalmas nagy karban el tudjuk énekelni a Mózes és a bárány énekét. Gondoljuk át napjainkat, a hétköznapjainkat, vannak-e megalkuvások, vagy milyenek a mi döntéseink. A második terület, amit szeretnék megemlíteni Mózes és Jézus életéből közösen, ez nem más, mint a bűn felett való győzelemnek az útja és kérdése. Azt hiszem, hogy erre a kérdésre mindannyian egyöntetűen és egész röviden tudunk válaszolni, hogy Mózesnek mi volt a legnagyobb jellemhibája. Ugye a lobbanékonyság, az indulatosság, a hirtelenség, tehát ugye Mózes egy ilyen szenvedélyes ember volt, akiről tudjuk, hogy az indulata hová is ragadtatta. Helyes volt ez Mózes részéről? Az igazság mellett buzgolkodott. Helyes volt? Nem volt helyes. Az Úrnak nevelnie kellett. 40 évig nevelnie kellett. De hova jutott el Mózes? Mit mond a Biblia róla? A világ legszelídebb embere lett. Tehát a jellem gyengeségéből úgy megváltozott, hogy az lett a jellemének szinte a legerősebb oldala. Jézusról mit mondhatunk a bűnnel való kapcsolat tekintetében? Jézus soha egyetlen egyszer a bűn területére nem lépett. Jézus végig győző volt. Végig úgy állta meg a küzdelmeket, hogy soha-soha egyetlen egyszer bűnt el nem követett. Szerintetek Jézusnak, most nagyon furcsa a kérdés, de így kérdezem, könnyű volt ez? Könnyű volt? Jézusnak küzdelmébe került, hogy soha ne legyen önmaga felé hajló, soha ne kedvezzen önmagának, hogy türelme szelíd tudjon maradni minden élethelyzetben. Jézus küzdött, hogy a kísértőnek egyetlen egyszer ne adjon helyt az életében. Ez nem úgy volt, hogy ő itt járt közöttünk, de ő fölülről nézte a kísértéseket, az eseményeket. Ja, neki könnyű volt. Nem így volt. Mit olvasunk Jézusról? Csak kívülről említeném az igét. Zsidókhoz írott levél 5. fejezet 7. verse mit mond Jézusról? Hogy az ő testének napjaiban mit tett? Könyörgéssel, erős kiáltással. Kiáltott ahhoz az Istenhez, aki képes őt megszabadítani a halálból. Igen, az Isten miért volt képes megszabadítani Jézust a halálból? Miért volt képes? És miért szabadíthatta meg? Mert Jézus soha nem vétkezett. Tehát Jézus könyörgött, hogy soha a kísértőnek egy gondolat erejéig ne engedjen. És Jézus győző volt, teljesen győző volt. És Mózes is eljutott a bűn felett való győzelemre. Hadd kérdezzem meg, ez hogy vonatkozik ránk a végidő hívőire? Igen, minden korszakban, minden egyes hívőnek a győzelmet ki kellett vívni a saját életében az egész életideje alatt. De most a végidején a Biblia arról beszél, hogy mielőtt Jézus kilép a mennyei szentek szentjéből, a végidő hívőinek teljesen megtisztulva kell állniuk ő előtte, és őrizni egy bizonyos időn keresztül ezt a fehér ruhát, és úgy megállni, arra a jellem tisztaságra eljutni, hogy azon a ruhán ne legyen szeplő, folt, sömörgőzés, vagy valami afféle. Lehetséges ez? Lehetséges ez? Hadd mondjam, ahogy Mózesnek lehetséges volt, ahogy Jézus tudott győzni a bűn felett, úgy lehetséges. És a végidején élő hívők egyszerre, egy időben fognak eljutni erre a jellemtisztaságra, és nem lesz a ruhájukon semmi, ami tisztátalanság, ami bűn, egy ránc, egy sömörgőzés, egy gondolat, egy érzés erejéig nem lesz, mert megszabadulnak mindentől, ami bűn, hiba. Egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni. Szerintetek, ha úgy önmagunkban akarunk nézünk, akkor mit válaszolunk erre? Lehetséges ez? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez szinte lehetetlen, de a Biblia arról beszél, hogy lehetséges. Egyszerre a végidőben élő hívők el fognak jutni erre a jellemtisztaságra. De szeretném megkérdezni, hogy emléketedből elevenítsük fel, Mózes és Bárány éregének mi a lényege? Hogy olvastuk? Nagyok és csodálatosak az én dolgaim, amire én eljutottam? Nem. Hanem nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igen, az Isten segítségével, a Biblia erről beszél, minden bűn, jellemhiba és fogyatékosság felett győzni lehet. De szeretném megkérdezni, a végidő hívői mikor fogják ezt elérni? Majd abban a pillanatban? Majd ott a nagy küzdelem idején? Most kell erre nekünk felkészülnünk. Ezt az éneket most kell tanulnunk. A jellemhibák felett való győzelem énekét most kell kezdenünk megtanulni. Nem megalkudva egyetlen egy bűnnel sem. És mi a mi részünk? Mit mond a Biblia? Csak röviden szeretnék utalni mindenre, mert ugye összefoglalóan szeretném ezeket a területeket megemlíteni. De a Biblia azt mondja, hogy nekünk is az a feladatunk, mint Jézusnak, könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltással fordulni Istenhez, hogy a jellemünk minden szennyétől tisztítson meg bennünket. És az ember mit fog tapasztalni, ha én teljesen átadom magam ennek, és nem alkuszok meg a bűnnel? Az ember azt fogja tapasztalni, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Az időnk vészesen rohan, de azért egy gondolatot még hadd jegyezzek meg itt ennél a kérdésnél. Szerintetek Mózes életében is, és Jézus életében is, miért volt ekkora nagy jelentősége a teljes bűn felett való győzelemnek? Mózes mikor tudta azt a feladatot, amelyet az Úr rábízott, mikor tudta igazából elvégezni, mikor volt alkalmas a feladatra? Amikor a bűnével szembefordult, és az Úr meg tudta ebből tisztítani. Milyen feladattal bízta meg az Úr Mózest? Olyan feladattal, amelyhez foghatót emberre nem bízott. Mert azt hiszem, hogy egyértelműen elmondhatjuk, hogy se az Ó, se az Új Szövetség idején ilyen feladattal nem bízott meg senkit az Isten, hogy egy 2 milliós tömeget kihozni, vezetni. Szóval ez valami olyan feladat volt, amelyhez foghatót nem tudunk elképzelni. Mire volt szükség ehhez? Az Isten számtalan közbeavatkozásához, csodájához. Jézus életében, ugye Jézus feladata, amit ő elvégzett, szolgálata ebben a földi életben, azt hiszem, hogy nem lehet ezt sem szavakkal egészen pontosan megfogalmazni, hogy milyen horderejű küldetés, szolgálat és feladat volt. Jézust állandóan az Atya segítette, csodák következtében, ott volt mellette állandóan. Miért említem mind a kettőt, miért említem párhuzamban a kettőt? Mózes kinek adta a dicsőséget mindenért? Jézus kinek adta mindenért a dicsőséget? A feladatuk, a szolgálatuk közepette, ott volt Isten, aki segített nekik, és ők a dicsőséget szüntelenül az Atyának adták. Szeretném megkérdezni, hogy ránk, a végidő hívőire az Úr akar-e bízni feladatot? Akar-e bízni feladatot? Olyan feladatot akar bízni az Úr, amelyhez nyugodtan azt mondhatjuk, hogy ehhez hasonlót népre soha nem bízott ezt megelőzően. És mi ez a feladat? Elvinni az üzenetet, az evangéliumot egyszerre, egy időben, egy egész idő, rövid idő leforgása alatt mindenhova, mindenkihez eljuttatni. Mire lesz ehhez szükség a feladat megoldásához? Az Isten lelke különleges erejére, csodákra, jelekre. Mi lenne akkor, ha az Isten népe nem szabadulna meg minden bűnéből? Az énnek egy parányi része is lenne ott benne. Kinek tulajdonítana a dicsőséget? Nem az lenne akkor az ének végkicsengése, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, hanem hát azért én mit meg tudtam tenni? Nem, ezt az éneket már most kell megtanulnunk, hogy a bűneinkkel szembefordulni, az énnel teljesen szembefordulni, hogy a dicsőséget egyedül az Istennek tudjuk adni, hogy valóban ott is el tudjuk majd énekelni ezt a csodálatos éneket. De menjünk a harmadik területre, ami összefügg nagyon szorosan azzal, amit az előbb elmondtunk, Mózes is és Jézus is mit tapasztalt az életében? Mózesnek szerintetek a 40 éve könnyű volt, vagy nehéz volt emberi szempontból nézve? Azt lehet mondani, hogy hihetetlenül nehéz volt. Abból a szempontból könnyű volt, idézőjelbe téve, hogy az Isten állandóan ott volt vele, és megsegítette minden élethelyzetben. De emberi szempontból nézve nagyon nehéz volt ez az élethelyzet. Miért? Mert állandóan olyan problémákkal találta magát szembe, amit ő maga megoldani nem tudott. Nyugodtan azt mondhatjuk, hogy az Úr emberi szempontból nézve lehetetlenül nehéz feladat elé állította Mózest. És Mózes mit tapasztalt? Mit érzett állandóan? Hogy egyedül, Uram, nem tudom. Lehetetlen. Nem tudom megoldani. És ezért mit tapasztalt meg Mózes? Ezért azt tapasztalta meg, hogy állandóan ott volt az isteni segítség, és amikor ő egy kiutat nem látott, megérkezett az isteni szabadítás, és hatalmas módon közbeavatkozott az Isten az ő életében. Jézus nem ugyanezt tapasztalta az életében? Az Atya mindig ott volt vele, megsegítette, megmentette őt. Hányszor törtek Jézus életére? Jézus élete is tele volt küzdelemmel, nehézséggel. Igen, a végidő hívői ugyan ezeken a tapasztalatokon fognak keresztül menni. Szerintetek most gondoljunk arra, az Úr azt mondja, hogy menj el mindenhova, hirdesd az evangéliumot, egyszerre juttasd el a föld lakosaihoz. Ezt mondja az Úr. Mit teszünk? Kétségbe esünk, nem? Hát hogy? Mit tegyünk? Mire lesz szükség ehhez? Az isteni közbeavatkozáshoz, hatalmas segítséghez. De ugyanakkor Isten népe mit fog tapasztalni? Hogy megérkezik a segítség. És amikor a nehézségek hegyként fognak meredni a hívő nép előtt, mit fog tapasztalni Isten népe? Hogy az akadályokon keresztül is el fogják tudni végezni a szolgálatukat, és az Isten mindig megsegíti őket. Csodák csodája fog történni, lépésről lépésre, amit át fognak majd élni. De még egyszer szeretném a kérdést föltenni, szerintetek ezt az éneket mikor kell kezdeni megtanulni? Majd ott, abban az időben? Nem. Ezt az éneket most kell elkezdenünk megtanulnunk. Szerintetek az Isten hogy tanítja velünk ezt az éneket? Szerintetek hogy tanítja velünk ezt az éneket? Úgy tanítja, hogy egymás után enged be bennünket a kisebb, nagyobb, még nagyobb nehézségekbe. Azt hiszem, imádságra nem igen szoktunk hivatkozni, de a bevezető imádságban is azt hallottuk, és valóban ez került megfogalmazása, hogy mindannyiunk élete vagy így, vagy úgy, de nehezedik. Én azt hiszem, hogy mindannyian egyöntetűen elmondhatjuk, és úgy megütötte a szívemet, mert tudtam, hogy erről is akarok beszélni, hogy valóban így van, hogy egyre jobban nehezednek az életkörülményeink. A problémák sokasodnak, vagy ilyen, vagy olyan oldalról, mindannyiunk életében. Szerintetek ez miért van? Részint a végidőnek a jelei ezek, de ugyanakkor az Isten miért nem hárítja el ezeket? Miért enged bele bennünket fokozatosan, lépésről lépésre mindebbe? Azért, hogy ezt az éneket már most tanuljuk, hogy meg tudjuk tanulni, hogy a végidején össze ne omoljunk a legnagyobb próbákban, hanem ott legyen már hátunk mögött a tapasztalat, hogy akárhányszor nehézségek voltak az életemben, az Isten mindig megsegített. És amikor jön a legnagyobb nehézség, akkor már élő tapasztalatunk legyen, hogy az Isten most sem fog elhagyni, mert egészen idáig hordozott, megsegített, és ezekre a tapasztalatokra és az ő ígéreteire hagyatkozhatunk. Sokszor idéztem, lehet, hogy már ti is ismeritek kívülről az idézetet, amire el kell jutnunk, meg kell tanulnunk, meg kell szereznünk ezt a tapasztalatot. Az Evangélium Szolgái című könyvben így olvasjuk a 113. oldalon, hogy Isten nem azért szólít fel bennünket az ő követésére, hogy azután elhagyjon bennünket. És utána itt van ez a döntő mondat, hogy ha mi átadjuk magunkat az ő szolgálatára, akkor többé nem fordulhat elő olyan helyzet, amiről ő már előre ne gondoskodott volna. Hadd mondjam, amikor próbák, nehézségek, nehéz életkörülmények érnek bennünket, akkor mire szoktunk gondolni? Ugye arra, hogy jaj, már megint valami, elcsüggedünk, aggódunk, ugye vérmérséklettől függően állunk hozzá a problémákhoz. De szoktunk úgy gondolni ezekre a próbákra, hogy ezek edző próbák, és az Isten fog hozni szabadulást, ő már tudja előre, milyen módon hozza a szabadulást, csak engem hitre akar nevelni, újabb tapasztalatot akar nekem adni. Még azért azt a kérdést is megkockáztatom, hogy megszoktuk-e köszönni a nehéz élethelyzeteket. Meg kell, hogy köszönjük. Mert az Isten most akarja, hogy tapasztalatot gyűjtsünk az előttünk álló időre vonatkozóan, hogy akkor ezt az éneket már énekelni tudjuk, és el ne csüggedjünk a legnagyobb megpróbáltatások között. Mert azt nem titkolhatjuk el, hogy a végidő megpróbáltatásai sokkal nagyobbak lesznek, mint a mostani életünk megpróbáltatásai. De ha mi nem vagyunk most edzettek, akkor azokban elesnénk, elcsüggednénk. Az Úr éppen ezért akar bennünket napról napra edzeni, a próbákkal, a nehézségekkel, hogy el ne aléljunk, el ne csüggedjünk, hanem megerősödjünk erre az időre. És nézzük meg, csak egy igét szeretnék felolvasni Ézsaiás könyve 51. fejezetéből. Ézsaiás könyve 51. fejezet, így olvasom a 10-től a 12-ig terjedő verseket, nézzük meg, hogy mennyire párhuzamba állítja valóban a végidején élő emberek tapasztalatát a mózesi élettapasztalattal, hogy milyen nehéz helyzetbe került Mózes vezetésével ugye az egész nép, és az Isten hogy hozott szabadulást, azt mondja, hogy igen-ilyen lesz a végidején élő hívő nép tapasztalata. Azt mondja, hogy nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Miről beszél? A veres tenger kettényitásáról. Ami az egyik legnagyobb csoda volt, a legnagyobb próba, de a legnagyobb csoda volt a nép életében, ugye Mózes vezetésével. És nézzük meg, ezek után mit mond? Így térnek meg az Úrnak megváltottai. Így térnek meg. Hasonló nehézségek, próbák. De ugyanolyan isteni szabadítás, ugyanolyan isteni közbeavatkozás. Azt mondja, így fognak majd megtérni a megváltottak. És mit mond utána? Újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. És szeretném, hogyha ezt a 12. verset nagyon a szívünkre vennénk. Azt mondja, én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű? Az ember mennyiszer fél élethelyzettől, embertől, emberek rossz indulatától, nehézségektől. És azt mondja, hogy ki vagy te, hogy félsz egy embertől, aki olyan lesz, mint a fű? Hát gondolj az Isten hatalmára, aki bármit, mindenkor képes megcselekedni. Igen, az Isten erre akar bennünket készíteni, és a Mózes és Bárányéhoz hasonló tapasztalatra eljuttatni. A negyedik terület, amit szeretnék megemlíteni, az ahhoz kapcsolódik, ami Mózes és Jézus életében is teljesen közös volt, és ez nem más, mint talán kérdezném, hogy viszonyult a nép Mózes idejében, Mózeshez, és Jézus idejében az őt körülvevő nép, a saját népe, hogy viszonyult Mózeshez és Jézushoz? Nincs óriási hasonlóság a kettő között. Ugye állandó vádak, állandó igazságtalan bánásmód, meg nem értés, zúgolódás, zsörtölődés, ellenük való támadás. Gyakorlatilag ebből állt Mózes élete is, és Jézus élete is. És hadd kérdezzem meg, Mózes is, és Jézus is, hogy válaszolt mindenre? A személyét ért támadásokra, hogy válaszolt? Ez összekapcsolódik a második pontban említett jellem átalakulással, mert ugye Mózes életében említettük, hogy neki ugye a szelíd lelkűség volt a legnagyobb hiánya, és ezt elnyerte, az Úr kiformálta benne. De mind a kettő, Jézus is és Mózes is a szelíd lelkűség példaképe a Bibliában. Jézus maga mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ugye? Mózes pedig a legszelídebb ember lett. Mi a szelídség? Ugye elevenítsük csak fel egy mondat erejéig. Mi a szelíd lelkűség? A szelíd lelkűség ugye az a magatartás, amikor valaki az őt ért bántalmakat, sérelmeket nem viszonozza, hanem a bántásért cserébe jót ad. Szeretettel tűr. Nem lázadozva, nem forrongva belülről, hanem igazi szeretettel, jót akarva a másiknak akkor is, amikor rosszat kap tőle. Ugye ez a szelíd lelkűségnek a magatartása. Szeretnék ezek után megállni, és szeretném megkérdezni, hogy szerintetek a végidején élő hívő népnek miért lesz szüksége igazából szelídségre? Milyen élethelyzettel fog találkozni, Isten népe a végidején ki kell, hogy mondjuk, hogy a legigazságtalanabb helyzettel, amivel valaha lehetett találkozni, de az egész világon egyszerre. Ugye a miért való támadás? Az egybefüggő, összefüggő támadás miért? Azért, mert az Isten útját hűséggel akarják követni. Szeretném megkérdezni, hogy ennél nagyobb igazságtalanság létezik-e? Ugye aztán gondoljunk Eszter történetére, az előkép történetre, ugye, hogy mindez hogy fog megvalósulni, az ellenségeskedés milyen mértékű lesz. Szerintetek az ember igazság érzetét ez hogy fogja érinteni? Hát nem igazságtalanság? Óriási igazságtalanság. És Isten népe hogy fogja tudni elviselni a legnagyobb igazságtalanságot is, belülről forrongva, lázongva? Nem, hanem igazi szelíd lelkűséggel és Istenre hagyatkozva. Ezek után megint szeretném föltenni a kérdést, szerintetek erre mikor lehet eljutni? Ezt mikor lehet megtanulni? Ott, abban a pillanatban? Nem. Ha valamit nekünk igazából meg kell tanulnunk, és most kell elkezdenünk megtanulni, akkor ez nem más, mint ez a magatartás, hogy el tudjuk viselni az igazságtalanságokat, el tudjuk hordozni a bántásokat. Ne forrongjunk, ne érezzük azt, hogy micsoda méltánytalanság, ne dohogjunk, ne érezzünk haragot, gyűlöletet, indulatot azokkal szemben, akik bennünket bántanak. Tudjunk együtt érezni, sajnálni akkor, amikor bennünket méltánytalanság ér. Hadd kérdezzem meg, szerintetek mi így reagálunk a bennünket érő bántásokra? Olyan sokszor beszéltünk erről, de azért még egyszer hadd kérdezzem meg. Nem gondoljuk, hogy nekünk szükségünk van ezt megtanulni, ezt a lelkületet? Mit mond a Biblia? Jeremiás könyvében mit olvasunk? Ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Ha most a bennünket ért bántásokra, igazságtalanságokra nem tudunk keresztény szelídséggel és lelkülettel reagálni, mit cselekszünk majd akkor? Nekünk ezt most kell megtanulnunk. És ezek után megint szeretném azt kimondani, amit kérlek, hogy vegyétek úgy, ahogy szeretném mondani, és ne mosolyogjon ezen senki még a lelkében sem, hogy köszönjük meg az Istennek azt, hogy bántások érnek bennünket. Köszönjük meg azt, hogy nem mindenki úgy viszonyul hozzánk, mint ahogy azt mi szeretnénk. Mi ezért szoktunk hálát adni? Mi ezért szoktunk hálát adni? Hát én azt hiszem, ha valamiért ezért szoktunk leginkább, vagy legkevésbé hálát adni. Pedig hálát kéne adnunk? Igen. Mert a jellem nevelésünknek a része. Mert át kell élnünk majd a legnagyobb igazságtalanságot, és hogyha erre most nem készülünk föl, ha a gyalogokkal való futás közben elfáradunk, és nem bírjuk a gyalogokkal való menetelést, akkor a lovakkal hogy fogunk tudni versenyezni? Nem fognánk, nem tudnánk. Ezért éppen ezért hadd mondjam, hogy bármi, ami történik az életünkben, ne gondoljuk azt, hogy véletlen. Ne gondoljuk azt, hogy már megint velem, és miért én, és miért így. Hanem a jellem nevelésünk része, felkészülés az előttünk álló eseményekre. Hogy a Mózes és a bárány énekét megtanuljuk. Mert Jézusnak el kellett hordoznia ezt. Mózesnek el kellett hordoznia. És milyen lelkülettel tette ezt. És azt akarja, hogy mi is eljussunk eddig, hogy megtanuljuk ezt az éneket. Hogy amikor a lovakkal versenyzünk, akkor is meg tudjunk állni, fel tudjuk venni az iramot. Győzők tudjunk lenni. És majd az üvegtenger mellett is el tudjuk énekelni ezt a tapasztalatot is. És még az ötödik tapasztalatra is egész röviden szeretném, hogyha sort kerítenénk, és ez nem más, mint az Isten akaratába, döntéseibe való belenyugvás. Szerintetek Mózes életében hol domborodik ki ez leginkább, hogy el kellett fogadnia, és bele kellett nyugodnia az Isten akaratába, de nem úgy, hogy hát jó, elfogadom, de a lelkemben azért nem értek vele egyet. Szerintetek Mózes életében ez hol volt? Igen, amikor meghal, és nem mehet be az ígéret földjére, Kánaán földjére. Az Úr kijelenti ugye az egyetlen egy bűne miatt, amit ott elkövet, hogy megbánta, az Úr meg is bocsátott, de elmondta neki az Úr, hogy nem mehet be az ígéret földjére. Szerintetek Mózes azonnal belenyugodott a döntésbe? Azonnal belenyugodott, vagy nem? Nem. Mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mennyiszer, de könyörgött, imádkozott az Úrnak, hogy változtassa meg ezt a döntését. Honnan tudjuk ezt a Bibliából? Onnan, hogy Mózes 5. könyvéből azt olvassuk, hogy az Úr azt mondta egyszer Mózesnek, hogy elég néked most már, ne könyörögjél nekem ebben a dologban, ne szóljál nékem többet erről. Tehát Mózes mit tett? Megpróbálta újból és újból, de Uram, hadd menjek be az ígéret földjére, de Uram, kérlek. És az Úr kénytelen volt azt mondani Mózesnek, hogy elég, ne szólj már nekem többet a dolog felől. És hadd kérdezzem meg, szerintetek Mózes ezek után elfogadta az Úr döntését? Elfogadta, teljesen elfogadta. Teljes mértékig ki tudta azt mondani, hogy igen, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, nincs így lejegyezve, de a lényege, magatartásának a lényege ez volt. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Jézus életében hol látunk ilyen az Isten akaratába való teljes megnyugvást? Egy hatalmas küzdelemben. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Jézus is hányszor könyörgött? 3-szor könyörgött. Ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. De mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Emlékszünk Ellen White szavaira? Ha az Isten fiához illettek ezek a szavak, mennyivel inkább illenek hozzánk véges, bűnös, halandó emberekhez. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Mennyi mindent szeretnénk ebben az életben. Szeretnénk, ha egy-egy életkörülmény megváltozna. Szeretnénk, ha így alakulna az életünk. Szeretnénk, ha így lenne, vagy úgy lenne. És amikor valami nem úgy alakul, el tudjuk-e fogadni, hogy Uram, te tudod, mi válik igazából a javamra. Uram, te tudod, mi válik nékem javamra, és azt add meg nekem. Lemondani arról, ami esetleg a szívemnek a legkedvesebb, és a leginkább szeretném ebben az életben. Megtanultunk-e mindenről lemondani, ami nem az Isten akarata? Hadd mondjam, nem tudom, hogy az 5 dolog közül, amit felsoroltam, melyik a legnehezebb, de ez ugyanolyan nehéz, mint akármelyik másik terület, amiről az előbb beszéltünk. Mert én azt hiszem, hogy megtanultuk mindannyian kívülről, hogy egy imádságot hogy kell befejezni. Hogy kell befejezni? Atyám, legyen meg a te akaratod, ugye? És kimondjuk az áment, úgy legyen. De a szívünkben is úgy gondoljuk? Mindennel készek vagyunk szakítani? Igen, el kell erre jutnunk, amire Mózes is eljutott, és amire Jézus is eljutott. Ne úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Minden korszakban ez kell, hogy jellemezze a hívő embert, de a végidején különösen, hogy mit enged majd meg az Úr, kinek az életében, hogy alakítja az életútját és a körülményeit. Igen, ki kell tudnunk mondani szívünk mélyéből, Uram, ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Egyetlen egy területet szeretnék az 5 közös terület után megjegyezni, ami Mózesnek soha nem volt tapasztalata, és nem is lehetett tapasztalata, de Jézusnak tapasztalata volt. És a végidején élő hívőknek is tapasztalata lesz, a 144 ezernek, ugye, akik a végidején élnek, mert ugye ez a 144 ezer, akiről beszéltünk, akik halált nem látva érik meg Jézus eljövetelét. És mi ez a tapasztalat, amiben halandó embernek soha nem volt része, egyedül csak Jézusnak? Igen. Nyugodtan mondhatjuk így, hogy közben járó nélkül kell megállni. És most szeretnék egy kérdést feltenni, és nagyon gondoljuk meg a kérdésre a választ. Jézusnak mikor kellett közben járó nélkül megállni? Nagyon gondoljuk meg erre a kérdésre a választ. Mikor kellett Jézusnak közben járó nélkül megállni? Az egész életében. Jézus életében soha nem volt közben járó. Jézus életében nem volt közben járó. Mi hogy éljük ezt a földi életünket? Mi úgy éljük a földi életünket, hogy János apostol azt mondja, hogy fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, mit mond? Van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ezek után azt hadd kérdezzem meg, ha Jézus egyetlen egy bűnt elkövetett volna, ki lett volna érte a közben járó? Ki lett volna? Tehát Jézus életében soha nem volt közben járó, soha nem volt. És ezt embernek nem kellett idáig megtapasztalni. A 144 ezer fogja majd ezt megtapasztalni, hogy vége van a közbenjárásnak. Hogy már nem lehet ugye bűnöket rendezni. Tehát Jézus életében ilyen értelemben soha nem volt közben járó. És amit az előbb említettetek, ami Jézus életének a végén történt, amikor az atya is elfordult tőle, Tehát igen, Jézus olyan tapasztalatokat szerzett meg, ami valóban a legnagyobb nehézség ugye a haláltusa idején, tehát amit Isten népének is meg kell majd szerezni a legnagyobb megpróbáltatásban, de győzőként fognak kikerülni mindebből az élethelyzetből. Amiről idáig beszéltünk, mind az öt terület, ugye, tehát a döntések meghozása, a helyes döntés meghozása, a jellem alatt alakulás, a nehéz helyzetekben, próbákban való megállás, a igazságtalan támadások és vádaskodások közepette és a szelíd lelkűség megtartása, az Isten akaratába való belenyugvás. Hadd kérdezzem meg, mindezek könnyű dolgok? Egy könnyű életutat tárnak elénk? Inkább azt lehet mondani, hogy egy olyan nehéz életút, nem? Amiről így szólunk. És nézzük meg, hogy az ének, Mózes és Bárány éneke miről szól. Hadd olvassam el még egyszer. Ez az ének így hangzik. Hadd mondjam először, hogy nem hangzik. Ez az ének, amit majd a 144 ezer ott fog énekelni az üvegtenger mellett. Ez az ének nem úgy hangzik, hogy Istenem, milyen nehéz volt az én életem. Uram, mennyi küzdelmen kellett keresztül mennem. Istenem, mennyi igazságtalanságot kellett elhordoznom. Ugye te is látod, hogy mi mindent kellett kiállanom ebben az életben. Nem erről szól ez az ének. Hanem ez az ének egy diadalének, örömének, hálaének. Amelynek mi a lényege? Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Egy diadalének, egy örömének, mert az Istent olyan oldalról ismerik meg, amiről senki nem ismerhette meg. A nehézségek olyanok, és ezzel arányos volt az isteni közbeavatkozás és segítség is. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. És hadd mondjam, hogy mi ezt az éneket most tanulhatjuk. Most tanulhatjuk igazából. Hadd mondjam, hogy a mennyben már ezt nem fogjuk tudni tanulni. Mert ott más lesz az élethelyzet. Ott az Istent megint más oldalról ismerjük meg szemtől szembe. De már nem a nehézségek és a próbák közepette. És az Isten most akar bennünket nevelni arra, hogy megtanuljuk ezt az éneket, a Mózes és Bárány énekét, hogy majd a legnagyobb megpróbáltatásokban még inkább kikristályosodjon ez az ének bennünk, hogy ott majd az üvegtenger előtt el tudjuk énekelni mindannyian. És én a szívem mélyéből kívánom, hogy azok között legyünk, akik ebben a hatalmas kórusban együtt éneklik a Mózes és Bárány énekét. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként, a záró énekként énekeljük el a 241. ének első és második versszakát, majd ima után a harmadik versszakát. 241. ének első, második, ima után harmadik versszakát.
Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te úgy mutatkozol be nekünk a te igéden keresztül, mint aki soha nem hagyod el a te népedet, a te benned bízó gyermekeidet, a legnagyobb nehézség idején sem. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a te ígéreteid, a védelemre, a szabadításra vonatkozó ígéreteid ugyanolyan igenek és ámenek, mint a Jézus visszajövetelére vonatkozó ígéretek. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mi ebben a korban élhetünk, hogy ez a kegyelem a mi osztályrészünk, hogy Jézusunk, megérhetjük a te visszajöveteledet. És köszönjük neked azt, hogy mi azok között lehetünk, akik győzőkként fognak, Jézusunk, téged várni. Köszönjük, hogy ez a lehetőség megadatik, és köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te megígéred, hogy te el fogod készíteni a te népedet a végidejére, és köszönjük neked, hogy ezeket a tapasztalatokat, amelyeket Mózes is és Jézus is megszerzett, ezeket mind megszerezhetik a végidő hívői te veled. Urunk, köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, hogy a végidejére ne kétségeskedéssel vagy félelemmel tekintsünk, hanem azzal a reménnyel, hogy a te szabadításodat még hatalmasabban megmutatod, a te kegyelmed még inkább nyilvánvaló lesz. És köszönjük neked, Istenünk, hogy bennünket erre az időre fel akarsz készíteni. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy váratlanul törjön mireánk ez az idő, hanem azt akarod, hogy mi készüljünk, hogy mi tanuljuk ezt az éneket, hogy mi naponta veled újabb és újabb, friss és újabb tapasztalatokat szerezzünk, hogy ezek beépüljenek a mi hitéletünkbe, és amikor a legnagyobb megpróbáltatások jönnek, bele tudjunk kapaszkodni abba, hogy igen, te mennyiszer velünk voltál, és megsegítettél bennünket a legkülönbözőbb nehézségekben is, és ennek alapján teljesen biztosak lehessünk abban, hogy minden nehézségben mellettünk leszel, és hozod a megfelelő időben, és a megfelelő módon a szabadulást. De Istenünk, szeretnénk téged kérni arra, hogy tanítsál bennünket belenyugodni a te akaratodba, nem beletörődni, hanem belenyugodni teljes szívünkből. Urunk, adjad, hogy a mi életünk vezetését teljesen neked adjuk át. Te tudod, mi válik javunkra az elkövetkezendő időben is. Istenünk, te alakítsad mindannyiunk életét úgy, hogy mi ott lehessünk majd te nálad örökkön örökké. És Istenünk, adjad, hogy teljes szívből ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És Urunk, adjad, hogy egy ilyen életút után el tudjuk majd azt is énekelni, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Köszönjük, hogy mindezt kérhettük, és arra szeretnénk téged kérni, hogy segítsél meg bennünket egyénileg a mi egyéni problémáinkban, küzdelmeinkben. Segítsél nekünk ezt az éneket a mi egyéni körülményeink között megtanulni. Mindannyiunkat, Urunk, a mi személyes szükségletünkben, próbáinkban, nehézségeinkben segíts és támogass, hogy együtt majd ott tudjunk lenni mindannyian a győzők között. Amen.
Megkezdett 241. ének harmadik verszakát énekeljük el.